Szeretettel köszöntöm a Felvidéki Mária Rádió hallgatóit. A Miriam Rádió hullámhosszán most a Felvidéki Beszélgetések című műsorunkba kapcsolódnak bele, és a stúdióban két vendégem is van a mai napon, akiket egy újonnan elkészült hanganyag, egy hangos könyv munkálatai kapcsán invitáltam meg, Kempis Tamás Krisztus követése című művét készítették el a Miriam Rádió számára, és szeretném egy kicsit a hallgatókkal megismertetni azokat az embereket, akiknek a hangját és munkáját lehetőség szerint megcsodálhatják majd, és tanulhatnak, hallgathatják, szívükre vehetik ezeket a szavakat, amelyeket a szerző a szűzanya közvetítésében megfogalmazott egykor, most pedig az ő hangjukon, az ő munkájukban találják. Tehát köszöntöm most itt körünkben Boráros Imre felvidéki Kossuth Díjas színművész urat.
Dicsértessük az Úr Jézus Krisztus, és köszönöm a felkérést.
Illetve Apagyi Lászlót, aki a rádiónk önkénteseként is működik.
Üdvözlök, Stefike, és üdvözlöm a rádió hallgatókat. Mindjárt magyarázattal is tartozok, mint kollégák vagyunk itt, és ezért bátorkodom tégeződést használni. Imrével is ugye régen 51 éve ismerjük egymást, hát ővele is tégeződni fogok.
Nem új keletű ez a közös munka, és ezért szeretném tőletek azt kérni, hogy nevezzetek meg három tulajdonságot, ami által főként inkább a hallgatóknak mutatkoznátok most be, ti egymásról ismeritek mindezt. Hogy mi az, ami leginkább úgy érzitek, hogy jellemez benneteket?
Laci, parancsolj!
Izgalmas kérdés és nagy fejtörés is, és amellett az ember szerény is maradjon, ha saját magáról kell valamit mondani. Én talán az, hogy használható ember vagyok, ezt ilyen általánosságba mondom, hogy tulajdonképpen az életem folyamán bármilyen felkérés volt, bármilyen oldalon igyekeztem eleget tenni, és a lehető legjobban, tehát akár valami szellemi munkában, akár fizikai munkában, ilyen használható ember vagyok talán.
Mindig a közösség hasznára igyekeztél lenni.
Igen, ez egy otthonról kaptam ezt a indítatást.
Igen, hát a három tulajdonság, amit én elmondanék, és egyáltalán majd a beszélgetésünk során, azt mind otthonról, a családi millióból, a családi házból, szülői házból hoztam magammal. A pontosság munkámban, egyáltalán mindenütt, az adakozási vágy. Hát én még gyerekkoromban megéltem, hogy végül is 50-es években, mi háború után voltunk, ugye pár évvel, hogy az anyám volt az, aki az akkor a kitelepítésből hazatért egy-két család, akik, hát főleg a feleség rendszeresen nálunk voltak, hogy én ezt láttam, hogy minden mellé gondolat nélkül képes volt adni, és ez valahogy bennem is megmaradt. Majd a harmadik a megbízhatóság, és ezzel a megbízhatósággal párosul az én életemben a szeretet. A szeretet, ami az egész életemet, a munkámat végig kíséri, hogy valahol az összeállításainkban, a választott verseinkben is valahol ott van az ember, az Isten, a szeretet. És ez majdnem minden a napomat mondhatnám, hogy úgy indítom, hogy van konkrét valami olyan, amit el kell, hogy mondjak, vagy el kell, hogy olvassak magamban, vagy félhangosan. Ezek imák is, meg nem tudom, szokták ezt mondani mantrának is? Vagy valami? Nem? Nem.
Igen, amikor ilyen pozitív mindegy, gondolatokat az ember próbál belelőzletni.
Én kettőt választottam, elhoztam, de nem tudom, hogy szükséges-e, de az egyikbe beleolvasnék. Hogy nekem annyira szükségem van, hogy ez indítja el az én napomat, és úgy érzem, hogy ezzel valami biztonsági érzés az, ami visz előre. És ha költő lennék, akkor mondanám, hogy ugye ez a fákja világítja a napomat, vagy az utamat. Segíts minket, Jézus, hogy most tudjunk becsületesen élni. Segíts minket, Jézus, hogy most tudjunk erősen bízni. Segíts minket, Jézus, hogy most tudjunk mások iránt szeretettel lenni. Segíts minket, Jézus, hogy most tudjunk udvariasak és derűsek lenni. Segíts minket, Jézus, hogy most tudjunk másokkal jót cselekedni. Segíts minket, Jézus, hogy most tudjunk a szenvedésekben erősek lenni. Segíts minket, Jézus, hogy most tudjunk a mindennapok hősei lenni. Segíts minket, Jézus, hogy most tudjunk önmagunk fölé nőni. Segíts minket, Jézus, hogy most tudjunk mindent szívesen vállalni. Segíts minket, Jézus, hogy most tudjunk Isten akaratában megnyugodni. Segíts minket, Jézus, hogy most tudjunk természetfeletti módon gondolkodni. S végezetül segíts minket, Jézus, hogy most tudjunk elkötelezett, hitvalló keresztények lenni. Hát ez az, ami elindítja az én napomat.
Köszönjük, hogy most megosztotta a hallgatókkal velünk is, és hogy ezt a beszélgetésünket akkor ennek a jegyében Jézussal együtt folytassuk itt le. A három tulajdonságot azért kértem tőletek, mert izgalmas belegondolni abba, hogy ti hogyan látjátok magatokat, és vajon hogy érzitek a közös munka során, a Krisztus követése című hanganyag készítése során, melyik volt az a tulajdonságotok, amire leginkább szükségvetek volt ahhoz, hogy ez a munka eredményes legyen és elkészülhessen?
Hát elsősorban Borinak most megint egy magyarázattal tartozok. Mi hát nem egymást szólítjuk, hanem én szólítom Imrét Borinak, és mivel, hogy tudom, hogy a felvétel alatt még kétszer-háromszor megbotlan a nyelvem, és Borit mondta, inkább most rögtön tisztázom ezt a helyzetet. Valójában, hát a pontossága, amit Bori mondott is magáról, a pontosság, ezt bizonyíthatom, hogy önáll a pontosabb embert. Tehát lehet, hogy Svájcba gyártották őt, vagy ott képzelték el valamelyik órás műhelyben. Hihetetlen pontos ember. A másik dolog, hogy ebben a közös munkában teljesen más a feladatunk, de hát a legnagyobb tisztelettel állunk egymáshoz is, és a munkához is. És így akkor aztán megy ez jól.
Én azt mondanám, hogy bocsánat, végül is az egész évi, a 2020-as év, az mondhatnánk, hogy a közös munkával telt idáig. Hála a jó Istennek, ugye a járvány ellenére is. És ahogy a Laci is említette az előbb, hogy igen, a pontosság. A pontossággal kezdeném, pontosság, de az ő részéről is. A szakmai felkészültsége, a hangászati ismeretei, a kamera, a felvételek kezelése, zenei ismereteiről nem is beszélek, és mikor ez minden összeáll, akkor az így tökéletes. Így szép és jó. Úgyhogy én csak köszönettel tartozom neki, hogy végre megtaláltam, vagy rátaláltam egy olyan kollégára, olyan emberre, olyan barátra, akivel, ha viccesen mondanám, hogy egy húron pendülünk, de nem inkább, közös a gondolkodásunk, közös a világlátásunk. Hát ezért próbáljuk, és úgy hiszem, hogy igenis sikerül kiegészíteni egymást.
Igen, tehát nagyon könnyű olyan emberrel együtt dolgozni, akivel, nem mondom, hogy egy húron pendülünk. Hát jó és jó értelemben persze, de azért sokszor ellazulunk, és van olyan, hogy a közös munkát úgy sztorizással kezdjük, hogy az első fél óra azt csak nevetgélünk, régi történeteket mondunk egymásnak, és aztán felszívjuk magunkat, és elkezdünk dolgozni. És akkor, hogy elkezdünk dolgozni, akkor nem vesszük észre azt, hogy szomjasak vagyunk, éhesek vagyunk.
Ha ehhez még hozzátehetném azt, hogy végül is a mi elismerésünk, ez a internetes visszajelzések, a kommentek, ha így mondják, ugye? Tetszik, de főleg a sok-sok tetszés, mondhatnám az egész világból.
Nem csak a világhálón lehetőség van megosztani.
Nem csak tőlünk, tehát Szlovákia területéről, Magyarországról, hanem hát a Jóisten megadta nekem azt a kegyet, hogy 10-valahányszor volt szerencsém körbejárni az egész világot, Amerikát, Kanadát, Ausztráliát, de itt ez mind fellépéssel kapcsolódott. És az akkor megismert, sok ismerős barát, az mind-mind, tehát mai napig olyan kapcsolatban vagyunk egymással, hogy ezekre a csodálatos a valami. Hát az anyagra, versekre, meg minden, amit mi készítünk, csak pozitív és magas röptő visszajelzések jönnek. ami az embernek gondolom, hogy nem csak jól esik, hanem erőt ad.
A visszajelzésekből tudunk építkezni, ez nagyon fontos. És az is, hogy a színész úr tetszett így fogalmazni, hogy rátaláltak egymásra, hogy a közös munkában társak és valahol barátok is lettek. Ennek a történetét szeretném egy kicsit fölidézni, vagy arra kérni benneteket, hogy meséljetek róla.
Hát, hogy ismerkedtünk, hogyan, ugye?
Mi volt az első közös munka, amit együtt készítettetek?
Tulajdonképpen 51 éve ismerjük egymást. Én 69-ben, Bori már hamarabb színháztag volt, de én 69-ben, amikor hazajöttem a seregtől, akkor szegődtem el az akkor alakuló Tália színházhoz. És mi az első években tulajdonképpen, tehát tudtunk egymásról, de úgy mindig elszaladtunk egymás mellett. Én mentem Kassára, itt volt Komáromba, én visszajöttem Komáromba, ő ment Kassára. És így állandóan így elment, de tudtunk egymásról. Tudtuk egymásról azt is, hogy ki mit csinál, de közös munkánk, hogyan itt ezt szumarizáltuk jó múltkorában, akkor a Csongor és a Tünde előadása volt Kassán.
Bocsánat, 1971-ben.
Igen.
Évekre visszanyúl tehát ez a...
Igen, és az egy csodálatos előadás volt, a 71-ben, tehát én 69-ben mentem a színházhoz, és hát rögtön nekiálltam tanulni a szakmát. Tehát nem csak a gyakorlati részét, hanem a elméleti részét is iskolába iratkoztam, és két szakmát is paralel, a színpadi világítás és a színpadi hangot is elkezdtem tanulni. És a 71-ben, amikor a Csongor és Tünde volt, akkor én már visszamenőleg úgy érzem most, hogy akkor már volt egy akkora fölkészültségem, tehát annyit magamba szívtam az alatt, az idő alatt, hogy az a Csongor és Tünde előadás, az én nekem a mai napig előttem van. Abban, tehát nem én találtam ki a látványtervet, ilyet nem mondok, de tevékenyen részt vettem benne, és az ma is úgy emlékszem rá, hogy az egyik legszebb színpadkép, amit én láttam életemben, amit akkor ide tartozik Kopócs Tibornak a legelső komáromi képzőművészünk. Kopócs Tibornak volt a legelső szcenikai terve, és abban nekem mániám a fények, és arra emlékszem, hogy a Bori volt benne az egyik rossz csont ördög. És
ugye a három ördögfi közül az egyiket
alakítottam. Igen, és jól. Úgyhogy tulajdonképpen ez volt az összes közös munkánk, ugye? Hogy együtt, hogy én is ott voltam.
A színházi közös munkánk, igen.
Színházi közös munkánk, igen.
Én azt kérdezném ennek kapcsán, hogy véletlenszerű volt, hogy ebben a darabban pont titeket kértek föl az adott feladat elvégzésére, tehát itt a világítás technika, illetve ez az ördög.
Hát én alkalmazott voltam, én nekem ez volt a feladatom. A szereposztást az pedig a rendező.
Persze.
Beke Sanyi csinál, ja. Beke Sándor, ugye? Volt a...
Hát ő... majd ezzel a későbbi találkozásunkkal kapcsolatban mondanék annyit, hogy hát a Laci úgy, ahogy mondja, hogy az a megbízhatósága, a szakmai tudása, a szakmai felkészültség. Egy közös színházi produkció kapcsán a Csáki Palinak az tavaly, vagy két éve volt?
Hát most már két.
Tudom, hogy én, nekem egy, megint ki kell mondani, megbízhatóság, a pontosság, az ő erénye. Volt egy munkatársam, és ez valahogy nem úgy működött, ahogy én elképzeltem az egészet, és akkor nekem eszembe jutott a Laci barátom. Még előtte fölhívtam, de akkor még munkaviszonyban volt, nem tudta vállalni, de most, amit most említek, ezzel a színházi közös munkával, ő valóban kötélnek állt, találkoztunk, és attól a pillanattól kezdve később már ő járt velünk a csapattal, a csoporttal, és hát ugye megint le kell szögezni azt, hogy az ő szakmai tudás és a felkészültsége, és hát ez a mai napig tart. És bocsánat, még az, hogy az ember azért tud építkezni, vagy egy újabb feladatot vállalni, vagy készülni, hogy tudom az ő megbízhatóságán keresztül, hogy az valamikor, tehát mindegy egy színházi folyamatban, hogy valahonnan elindulunk, és az ember tudja, hogy szép napon elérünk a célig, tehát a megvalósításig, és annak olyannak kell lenni, ahogy mi elképzeltük. És hála az Istennek olyan is.
Hát, ha sztorizunk egy kicsit közben, akkor ugye Mária Rádiónak is része van abba, hogy mi a munkánkat is összekötöttük. Konkrétan egyik Mária Rádiós Mikulás ünnepi találkozás, adventi találkozás itt, és ha én visszagondolok, akkor amikor Boriék megalapították Pannikával, feleségével, Petrics Pannikával a Boráros Színházat, akkor valahol mi találkoztunk, és nekem szegezte Pannika a kérdést, hogy összehozzánk műszakinak. De mivel hogy tudtam, hogy ő nekik iskolai előadásait, ugye voltak is iskolában.
Tehát kora délutáni,
és én akkor még elkötelezett voltam, én rádolgoztam 7 évet a nyugdíjkoromra, és így nem lett volna tisztesség, és az, hogy én nekem munkaviszonyom van, és közben meg elmegyek színházazni, vagy valamiért, ez nem az én stílusom. És akkor sajgó szívvel, de visszautasítottam, és utána volt az, amikor a Mária, tehát pontosan meg tudom mondani, ha lemennénk a földszintre, hogy hol történt az, hogy újból nekem szegezték a kérdés, hogy ráérek-e most már. És mondtam, hogy most pár hónapja abba hagytam a aktív munkába járást, és akkor egymás tenyerébe csaptunk. Úgyhogy Mária Rádió hozott össze minket. Bori is önkénteskedik rengeteget, a verseket mond. Rádió archívumában rengeteg vers megtalálható.
Hát otthonos közegben beszélgetünk most.
Az irodalmi összeállításunkat itt mutattuk be. A Szertana kápolnában.
Igen, a felvidéki. Igen, igen.
Tudnátok-e kiragadni esetleg egy olyan közös munkát, alkotást, amiért tényleg hálát adtok a mai napig, hogy az megvalósulhatott, és abban együtt dolgoztatok?
Hogy ami megvalósulhatott?
Igen, egy olyan közös munkátokat, amiért kifejezetten hálásak vagytok az Úrnak, hogy az az ötlet megtalált benneteket, igen. És hogy ott...
Már Laci, bocsássá, kezdhetem?
Persze.
Mi a Magyarországon működtetett Arcakra Fesztivál keretén belül körülbelül 10 éve jelen vagyunk. Különböző produkció, színpadi produkciókkal minden. És ebben az évben is volt 2 meghívásunk ezzel a felvidéki Magyarok litániájával, amit a Lacival közösen ő szolgáltatja, fantasztikus hangulatot adó zenét, és a kiskörösi, nem tudom, Szent József templomban,
igen,
lett volna egy előadás, és Lébényben, pedig ez Szent Jakab. Mind a 2 fellépés templomban lett volna. Tehát olyan visszajelzések jöttek, hogy mindenki, majdnem az egész község, a baráti környezet szívrepesve vár minket. Már azt is kérdezik, hogy mit kérünk a vacsorára majd. A televízió Lébényben kint lesz, a többi. Egyszer csak egyik nap a másikra, ugye televízióban, újságban megjelent, lezárják a határokat, 30 kilométeren tovább nem tudunk menni, itt maradtunk, most mi lesz? Ugye hát ezek, mikor az első értesítés megérkezett a lébényiekhez, meg a kiskörösiekhez, ezek el voltak keseredve. Azt mondták, hogy gyerekek, itt a világ vége, hát ezt mi úgy megszerveztük, és nem tudunk jönni.
Ez
és akkor kitalálták, ugye Laci kitalálta, hogy egy ilyen, ez online.
Itt Szent Anna kápolnában felvettük,
igen.
És ő nekik akkor lett sugározva oda a templomba, mert ugye ők meg
azon a napon abban az
Magyarországon még lehet. És hát nagyon szép visszhangja volt.
Tehát az Úr kegyelméből mégis megvalósulhatott.
Meg.
A fizikai jelenlétet.
Ezek a visszajelzések, amit kaptunk erre, hogy igaz, hogy majd mondták, hogy ha Isten is úgy adja, jövőre találkozunk minden, de hogy így is valami fantasztikus, csodálatos, szívet, lelket belengető volt, és hát az emberek szokták mondani, hát ez a fizetség.
Úgy tudjuk, hogy ott kivetítették a templomba ezt a litániát, ami szintén nekem egyik büszkeségem, de én az összes munkát, amit együtt csináltunk, azt nagyon-nagyon fontosnak tartom.
Megemlítenétek párat akár név szerint is, hát, ami benneteket valahogy összekovácsol?
Elég rövid időre kell visszatekinteni úgy, hogy azért a memóriámat nem veszi igénybe. A Dózsa monodrámának a felújítása.
Az is.
Vagy a Rákóczi, második Rákóczi Ferenc.
Ezek olyan csodálatos, bocsánat, hogy közbeszólok, hogy végül mondhatnánk, hogy a látvány, a díszletet is, hát ott a Dózsában a Laci találta és valósította meg. A Rákóczyban ugyanúgy, képileg, térben, zenéről nem is beszélve. Úgyhogy mondhatni a Lacinak, ha nincs Laci, akkor nincs előadás belőle.
És még, oda-vissza.
Igen, és ha hozzátenném még ezt, hogy hát ebben a szomorú valami, nem is tudom, hogy minek nevez ebben az időszakban, amikor minden, majdnem az egész világ megszűnt körülöttünk, minden megszűnt, ugye, nincsenek koncertek, nincsenek színházi előadások, nincsenek összejövetelek. Volt olyan, ugye, hogy a templomban, nem tudom, hat ember a pappal együtt vehetett részt.
Igen, tehát nem hogy, csak a művész világ került korlátok közé, hanem
de hogyha ez a mi munkánk, hogyha az nem lett volna, hogy mind a ketten megszoktuk azt a napi nyüskést, mozgást, munkatempót, ritmust, és ezzel valahogy úgy pótoltuk azt az egészet, hogy tudtuk, hogy körülöttünk mi zajlik kint, szokták mondani a nagyvilágban. Mi ezt próbáltuk úgy megteremteni, hogy hát az Istennek köszönhetően, hogy az ember még most az előbb pár percre még mondtuk, hogy mi hálát adunk a jó Istennek, hogy még ilyen jó erőben is mondhatnám, hogy egészségben vagyunk mind a ketten, mert nap mint nap azt hallom, hogy a kollégák, színész kollégák Magyarországon nálunk lebetegedett, elment, meghalt, fiatalon, akkor mit akarunk még? Mi itt vagyunk.
Sejti a hallgató, hogy mind a ketten veszélyeztetett korosztályba tartozók vagyunk. Arra, hogy melyik munkát tartom legfontosabbnak vagy legjobbnak.
Nem rangsorolni kérlek, nem
tudnák rangsorolni. Én egyszer magamban úgy fogalmaztam meg, hogy a boráros házaspár én nekem egy olyan garancia, hogy bármilyen munkába következőbe gondolkozás nélkül elmegyek velük, annak ellenére, hogy én rettenetes finnyás ember vagyok. Én
hogy megválogatja a dolgokat.
Hát én tulajdonképpen azért is hattam 8 év után ott a színházat, mert a színházi, úgy véltem, hát a színház működött tovább, nélkülem is vidáman, de én úgy véltem, hogy ami rossz irányt vett a színház, a szabadosságával, azzal a igénytelenségbe hajlással, alpáriság a színpadra, és én ezzel nem tudtam, akkor 8 év után ebből kiléptem. Igaz, hogy én könnyebben léptem ki, mert én nekem nem csak a színházi munkám, hanem nekem életemben minden munka olyan volt, hogy jött, és én meg szerettem. Tehát ez a színház is jött. Kimondottan kértek, hogy itt a premier, és nincs ember, gyere, segíts nekünk. Próbáld meg, nem kell, hogyha nem tetszik, hazajössz, és én hagytam magamat kéretni, és utána pedig szerelmes lettem a színházba. A többi munkámmal is, mert a kereskedelembe is megfordultam, építőiparba is, a logisztikába is megfordultam, számítástechnikában is megfordultam, és ezeket mind megszerettem, sőt, mindbe szerelmes lettem, hogy úgy mondjam.
Fontos ez az alkalmazkodó készség is, de amint hallani a szavaitokból, hogy egymáshoz meglehetősen könnyen sikerül.
Valamit ehhez még hozzátennék, ha megengeditek, hogy a Laci mondja, az igénytelenség. Hát ugye korban én is elérkeztem ahhoz, mikor kvázi, hát kiléptem a színházból, mint szabadúszó dolgoztam tovább, és utána majd létrehoztuk, megalakítottuk a saját színházunkat, ahogy a Laci említi, hogy ez, amit én a pályán volt rá alkalom, de nem mindig. De most, hogy kvázi szabaddá tettem magam vagy magukat, hogy olyan a darabokat és olyan témát tűztünk műsorra, amivel tudunk üzenetet közvetíteni az embereknek, főleg a felvidékieknek. Ugye mi itt élünk, és olyan darabok kerültek műsorra, például a kitelepítéssel kapcsolatosak. Aztán olyan, hogy a háborúval, a háború utáni borzalmak, meg egyáltalán a napjaink, a 90-es évek elejé változások. És az egyik darabban csodálatos ez a szöveg, ami elhangzik, hogy Uram, mi mást akartunk, hogy mit tettünk a szabadsággal, és mit tett a szabadság velünk. Ez egy irtóerős valami mondat, meg az, hogy ezekben, amit én választottam, vagy most már mi választunk valahol, ott van, aminek én nagyon fontos feladatot tulajdonítok, hogy a haza szeretet, a haza, a nemzet, az ember, az Isten, és hát ennél mi kell még több? És ez valahogy mindig jelen van, és gondolom, hogy ez az, ami kiegészíti, vagy egy plusz valamit ad hozzá.
Igen.
Hogy végül is ez a mi véleményünk a körülöttünk folyó zajló világról és az egész világról.
Hogyan talált meg benneteket a Krisztus követése című négykötetes kempis darab?
Hát, Lacinak adom át a szót.
Igen.
Ugyanis nekem, bocsánat, nekem Laci jött az ötlettel. Parancsoljon.
Igen, nekem meg Lóránt atya. A helyzet apropója az volt, hogy csináltunk Borival a rádió archívumába, értve nem archívumba szánjuk, hanem napi használatra, hogy közvetítésre. Három imát, két verset, két reményik verset, ugye három imát, és öt bölcseletet.
Ez a Tatius görög filozófusnak az írása.
Igen, a bölcseletet, a szeretetről ezt csináltuk, és én azt elhoztam Lóránt atyának, aki belehallgatott.
Lépes Lóránt atya, a műsorigazgatónk.
Igen. Na és a Lóránt atya belehallgatott, akkor még csak a tízből csak négyet hoztam el mutatóba, és tetszett neki, és akkor egyszer csak a íróasztaláról fölemelt egy kis könyvecskét, és felmutatta, hát, hogy ezt jó lenne felmondani.
Tehát korábban nem ismertétek ezt a könyvet?
Nem, így került a kezetekbe először.
Hát én mikor beleolvastam, számomra az egyszerű emberek bibliája, ami teljesen érthető. Ismerem én a bibliát, olvasgatom is, de vannak olyan képletekbe írt gondolatok, amit lehet, hogy meg kell fejteni. Ez meg teljesen hétköznapi érthető. Engem az első pillanattól kezdve megragadott. Itt van előttem a könyv, és én egy-két mondatot választottam magamnak. Olvasom. Ha betéve tudnád a Bibliát, és minden bölcs jeles mondásait, Isten szeretete és kegyelme nélkül mindez hasznodra volna. Kérdi. Tehát ez számomra olyan, mint egy felkérés, hogy ha igen, nem ismered, akkor tessék foglalkozni vele. Hogy az ember bővebben, arról nem is beszélve, hogy ez ugyanúgy az embereknek napi teendőjét, hogy mi mindent kell tenni, hogy közel kerülhessünk Jézushoz. Mondja, hogy minél többet tudsz, minél műveltebb vagy, annál szigorúbb ítélet vár rád, ha szentebbül nem élsz. Ne bízd hát el magad ügyességedben vagy tudományodban, inkább érezd felelősnek magad minden tudásért, amit kaptál. De ez azt jelenti, ha én tudást kaptam, az olyan, mint mondhatnám, hogy majdnem minden szentmisén elhangzik a talentumokról, ugye? Hogy kaptak az emberek talentumot, egyik kettőt, másik négyet, harmadik egyet. Ki hogy él vele? Én úgy gondolom, hogy mi, hogyha ketten ülünk itt, mi próbálunk úgy gazdálkodni ezzel a talentummal, hogy megduplázzuk. Ha jó Istentől kapott ilyen lehetőséget az ember, egy életre szóló valamit, akkor éljünk vele. És hát mondhatnám, hogy Isten segítséggel és Isten kegyelmével próbálunk és élünk vele.
Hallgatóink örömére.
Amikor aztán kezdtem róla beszélni ismerősöknek, hogy mit csináltok, mondtam, hogy Kempis Tamás Krisztus követése, és akkor el kellett szégyelnem magamat, hogy igen, mindenki tudott róla, csak pont én nem tudtam Kempis Tamás Krisztus követéséről, és akkor gyorsan be kellett pótolnom. Rengeteg mondatának hatása alatt vagyok, sőt van otthon a fürdőszobában tükörre is van írva egy mondat, ami most aktuálisan úgy gondolom, hogy kell, hogy vezéreljen, vagy jobbítson, de hát most elhelyeztük a második könyvet, és kezdjük majd a harmadik könyvnek a felvételét. Az első könyv, azt már nem hoztam el, csak a tartalomjegyzékét, hogy így mondjam, de ha csak azt mondanám, hogy az első könyvnek a fejezet címeiből is mennyire sok van, amit én nagyon fontosnak találok. Például mindjárt a második, a alázatosság és az önmagunk igazi ismerete. Bori itt a Szentírás olvasását, az a ötödik fejezet, ezt ő említette. A hetedik például, kerülni kell a hiú reményt és a felfuvalkodást.
Igen.
Tehát olyan értékek, meg olyan tanácsok,
igen,
amik, mint mondtad, hogy a színház világában már nem tudtál velük azonosulni, itt viszont az Úr szavában megtalálod ezeket Krisztus.
Igen, és ez csak a fejezet cím és a fejezet alá tartozó mondatok mind ütnek. Vagy olyan, hogy 12. fejezet haszna van annak is, ami kedvünk ellen esik.
Néha megdöbbentő belegondolni, és mégis erre tudatosítani kell mindezt.
Hát a szeretetből véghez vitt cselekedetek, ezt is nagyon szépen megmagyarázza, és hát előbb céloztam rá, hogy a veszélyeztetett korba vagyunk, én nekem a 23-as fejezet, a halálról való elmélkedés, az is most már fontos.
Igen. Tudnátok esetleg olyat kiragadni, ami egy fejlődési lehetőséget is nyújtott a számotokra, ami fölött hosszabban elidőztetek, és ami lelkiekben sokat adott, táplált, vagy amit meg is fogadtatok, egy új tanácsot, amit kipróbáltatok a fejezetek alapján?
Hogy kipróbáltam-e, hát előttem lebeg olyan mondat például, a második, gyakran rosszat teszünk, és még rosszabbul mentegetőzünk. Ezt nem tudom, hogy hogyan tudnám gyakorolni, de ha előttem lebeg, ez nem felejtem el, hogy gyakran rosszat teszünk, és még rosszabbul mentegetőzünk, nekem ezek nagyon fontosak, vagy olykor az indulat fűt, és buzgóságnak véljük.
Csodálatos dolgok.
Igen.
Talán azért adódnak ilyen helyzetek, amikor valóban úgy helyt kell állni, hogy ha elrontunk valamit, akkor hagyjuk a mentegetőzést, és merjünk egyenesek lenni, nyíltan fölvállalni például az előzőhöz.
Én mielőtt belemélyedtem volna Kempis Tamásnak az írásába, a bölcseleteibe, hogy elég régóta mondom, hogy foglalkoztat, és szükségem van rá, úgy érzem, egy belső szükséglet, hogy ezeket az életet meghatározza bölcseleteket az ember valahogy, hogy magába szívja. Ezért elhoztam, amit mondtam nekem a napomban, sok-sok mindennel kezdődik, amit úgy érzem, hogy szükséges végigolvasnom. Az istenkeresésről. Romano Guardini. Egész életünk csupa alkalom arra, hogy az Úrral találkozzunk, és ez a fontos. Minden találkozás egyúttal felhívás is, jöjj, kövess engem. Nem akarok sokat, itt Szalészi Szent Ferencnek, ami egy csodálatos, nagyon is meghatározó, tömören. Isten keresésének ideje az élet, megtalálásának ideje a halál, birtoklásának ideje az örökké valóság.
Ha szabad, van itt két olyan fejezet, amiből ki is gyűjtöttem két fontos mondatot. A tiszta lelkiismeretű ember öröme. A derék ember dicsősége a tiszta lelkiismeret. Legyen tiszta a lelkiismereted, és mindig jókedvű leszel.
Igen.
Vagy hatalmas aktualitása van most a világunkban. 11. fejezet, 2. könyv. Kevesen vannak, akik Jézus keresztjét szeretik. Sokan szeretik Jézust addig, míg kellemetlenségük nem támad miatta. Vagy lakomájában sokan mellé ülnek, bőjtjét kevesen vállalják.
Hát ezek... Egyet hozzátehetek még?
Igen.
Bizony, ha ránk virrad az ítélet, nem kérdik, mit olvastunk, hanem hogy mit cselekedtünk. Nem kutatják, milyen szépen beszéltünk, hanem hogy milyen szentül éltünk. Hát azon kívül, ugye, hogy az emberek tisztában kell lenni azzal, ez azt mutatja, cselet, hogy szokták mondani, hogy az ember, van egy költő, nem tudom idézni, de hogy úgy tisztítja meg az ember a lelkét, a szívét, a gondolatait, hogy tiszta legyen az ünnepekre. Egy költő sorai jutnak eszembe, nem tudom idézni, de ennél szebb tömörebb nincs.
Hát rengeteg, és akkor még mi vár a harmadik könyvben, meg a negyedik könyvben még ránk?
Nagyon magas gondolatok ezek, és ez intenzív olvasatot is mutatják, hogy mély benyomást tesznek kettőtökre.
Igen, én nagyon szeretem, és nagyon szeretek visszaolvasni benne. Tehát a Borinak a dolga a felkészülés, ugye a felolvasáshoz, én nekem meg a technikai feltételeknek a elkészítése. Mikor ő olvas, én mellette, tehát ő mondja a mikrofonra, és én pedig mellette olvasom a szöveget, és már akkor tudom, hogy ezt vissza fogom olvasni majd, mert és amikor aztán az anyaggal dolgozok, a felvett anyaggal, akkor is vannak mondatok, amit azért hallgatok, nem azért hallgatom vissza, mert valami hibája lenne, technikai hibája, hanem azért hallgatom vissza, mert annyira erős mondani valója van, és akkor én azt visszahallgatom.
Mindenképpen szükséges, nem csak neked. Egy előadónak is szükséges, mert ugye ilyenkor szokták, vannak színész kollégák, akik nem szeretik visszanézni magukat a filmen, bár főszerepet játszanak, mert akkor jönnek rá, hogy ezt nem úgy kellett volna, mint ahogy csináltam. De szükség van a visszajelzésre. Erre mindenképpen szükség van. Igen. Mondhatnék valamit még ezzel, ahogy indítottuk a napot, hogy az embernek, ami erőt ad, elindítja, és úgy érzem, hogy közös a világlátásunk, a világnézésünk és a gondolkodásunk is. Én többek közt fontosnak tartom számomra Széchenyi István mindennapi imáját, amely így hangzik: Mindenható Isten, hallgass meg mindennapi imádságomat. Töltsd el a szívemet angyali tisztaságú szeretettel embertársaim iránt, hazám iránt, honfitársaim iránt. Világosíts meg egy kerub szellemével és gondolkodó erejével. Engedd a jó magot a rossztól megkülönböztetnem. Sugald nekem, mit és hogyan kell kezdenem, hogy egykoron a tőkével, amelyet reám bíztál, elszámolni tudjak. Gondolkodni és dolgozni akarok éjjel-nappal életem fogytáig. Gyarapítsd, ami jó. Engedd, hogy a világon mindent lelkem igaz alázatával szemlélhessek és kezdhessek. Ez imádságom, nem mondassék, hanem szüntelen cselekvés által küldessék az égbe. Amen.
Így legyen, és folyton gyűjtsetek, tudjatok megújulni, legyen erőtök ahhoz, hogy további célokat tűzzetek ki magatok elé, elkészüljön a harmadik része is Krisztus követésének, és záró gondolatként azt kérném tőletek, hogy...
Bocsánat, én közbeszólok még, hát még egy valamit, ami mondhatnám az egész pályámat meghatározza, ha ezt elmondhatom, mely így hangzik: belebukni, beleszakadni csak olyan valamibe érdemes, amiért élni tudna az ember.
Azt hiszem, hogy mindez, hogy a hallgatók elé tudjuk terjeszteni Isten szavát, az ő tapasztalatait és tanulságtételeit, hogy Kempis Tamás könyvén keresztül is ezt tehessétek, ez valóban egy ilyen dolog is. Az utolsó gondolatom, vagy kérésem felétek az lenne, hogy egy-egy dolgot, ha megfogalmaznátok, amit úgy az eddigiek során keresztény emberként beszélgettünk végig, önkéntességetekkel segítitek a Miriam Rádió működését is, amiben úgy érzitek, hogy nagy boldogságot találtatok, miközben Krisztus mellett álltatok helyt, tettetek tanulságot, követtétek tehát őt, Kempis könyve címe alapján is.
Tessék.
Nem tudom azt mondani, hogy már is megváltoztam, de nagyon szeretnék. Tehát ezek a bölcs gondolatok, amik tulajdonképpen azért érintenek meg, mert ez az egész életem során ismertek voltak számomra, csak nem így leírva előttem. Tehát ennek most más súlya van.
A felfedezés és a folytonos tanulás, erre ösztökél
igen,
a könyv.
Igen, én a szüleimtől, édesanyámtól nagyon komoly indítatást kaptam az életbe, és rengeteg dolgot csak már most idős fejjel fedezek föl. Tehát annak a fontosságát, vagy az értelmét sokszor. Hát ezek a gondolatok tulajdonképpen, nem tudom, hogy édesanyám olvastáig Kempist, nem tudom. Ő templomba járó asszony volt, az édesapám az mind általában a férfiakra parancsolt ünnepre elment, tehát a parancsolt ünnep és a feleség parancsára, de az édesanyám meg a keresztanyám, ők hithű keresztények voltak, és a mindennapi viselkedésük hitatta át a családnak az életét. Azt, hogy én azt láttam, hogy a példa az az egyik legfontosabb. Az még a példamutatás, az még a tanításnál is talán fontosabb, hogy én mit mutatok, mert ma már nem hiszünk annak, hogy ki mit mond. Olyan világ lett, hogy nem nagyon hisszük el, nem hisszük el, hogy őszintén mondja, nem hisszük el, hogy igazat mond, nem hisszük el azt, hogy a javunkra mondja, de ha valakinek a cselekedetét, a viselkedését vizsgáljuk meg, akkor az olyan jobb képet ad. Tehát nem a jobb képet, hanem igazabb képet ad. Tehát a szüleim azok a példamutat a viselkedésükkel, az, hogy egyik helyzetben, másik, harmadik helyzetben hogyan viselkedtek.
A jó példa megszívlelése.
És én csak erősen remélem azt, hogy én valamit át tudtam az én gyerekeimnek is, és az unokáimnak is adni ebből, amit én az édesanyámtól, amit láttam.
A ragyogó szemeid is mutatják most ezt, mennyire mélyen őszintén. Köszönjük.
Számomra az út, amelyen elindultam, és továbbra is fontos, az adni, 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 és amivel én meg tudom tölteni ezt az Isten kegyelméből kapott erőt, hogy én tovább tudjam adni, az a hit és a szeretet.
Köszönjük szépen, hogy a felvidéki beszélgetésekben itt a hallgatókhoz szóltatok és meséltetek a munka folyamatáról, a készülő új hanganyagról, mely Kempis Tamás Krisztus követése című négykötetes könyvéről készül. Kérjük a Szűzanyát, hogy segítse a további munkátokat, nem csak a folytatások elkészítéséhez, hanem hogy valóban gyümölcsöző legyen a további közös munkátok, és itt a Miriam Rádióban is gyakorta hallgathassunk benneteket, és köszönjük, hogy egy kis betekintést adtatok az egyes részekbe.
Köszönjük szépen.
Köszönjük a meghívást.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Felvidéki beszélgetés.